Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Az igazságról, és ahogy ezt érezzük, dr. Sárik Eszterrel, az Oklik tudományos főmunkatársával erről beszélgetünk ma. Jó esét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Nagyon nagy örömmel jöttem, köszönöm a meghívást.
És megint egy olyan témával, amivel szerintem már korábban is foglalkozhattunk, ez pedig az igazsággal. Pontosabban az igazság érzettel, mert ez egy nagyon nem ugyanaz a fogalom. Nagyon sokfajta, éppen múltkor, amikor idefelé jöttem, rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a minisztériumot is így hívja, hogy igazság. Ügyi minisztérium, és ugyanakkor a világ jogrendszere az nem biztos, hogy mindig parallel az igazság érzetünkkel. Úgyhogy hogy kell ezt felfogni igazából, mi a helyes? Kire hallgassunk, a saját igazságérzetünkre, vagy azok a jogszabályokra, ami bennünket ebbe az értelembe húzik, keretek között tart?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Na. Azért is jöttünk össze.
Igen.
Nyilvánvaló, hogy az igazságot nem lehet teljes egészében jogszabályok közé szorítani, ugyanakkor meg ahhoz, hogy együtt éljünk, ahhoz mégis szabályokra van szükség. Uh-huh. Tehát ez egy kettős dolog, és szerintem erről már nagyon sokszor beszélgettünk, hogy az igazságnak tulajdonképpen több szintje van, és az egyik ebből a jogszerűség, és az a fajta igazságérzet, vagy az a fajta szabálykövetés, ha tetszik, ami arról szól, hogy a Kohlberg-féle konvencionális szint, betartjuk a szabályokat, azért tartjuk be a szabályokat, mert félünk a büntetéstől, vagy azért tartjuk be a szabályokat, mert hogy...
Egyetértünk vele.
Az már egy következő szint. Értem. Tehát, hogy tulajdonképpen a közepes szinten, vagy az átlagos szinten a büntetéstől való félelem, vagy az a gondolatkör, hogy mások megszólnak. Tehát nem automatikus az az igazságérzet, amit szerintem mondjuk András, te, vagy aha, én a fejünkbe hordozunk, hogy az igazság egy ilyen nagyon absztrakt fogalom, uh-huh, és hogy azért kell, hogy kövessük a szabályokat, mert ez a belső igazságérzet hajt minket.
Pedig ez az érdekes benne. Ha a jogkövető embert keresünk, és azt mondjuk, hogy a jogot az az ember fogja követni, amelyik egyetért azzal a szabállyal, amit ő betart.
Is, de nem csak az ember fogja követni.
Jó, de a jogkövető az egészen valószínű, hogy betartja azt a szabályt, mert egyetért vele.
A jogkövető akkor tart, nagyon egyszerű szabály, vagy szerintem egy nagyon érdekes dolgot, vagy nem is érdekes dolgot, de egy evidens módon előhozta, uh-huh, egyébként a koronavírus ezt a... És uh-huh, szerintem erről is beszéltünk már egy kicsit. És most erre nézve és erre felhívnám a hallgatók figyelmét, hogy egy kérdőíves felmérést készítünk ebben az ügyben, uh-huh, és pont erre vagyunk kíváncsiak, hogy a szabálykövetés, uh-huh, akár a COVID kapcsán megjelenő szabálykövetés milyen gondolati körből, uh-huh, fogan.
Uh-huh. Miért követjük? Miért
követjük? Tehát az, hogy valaki betartja a szabályt, tehát amit mi látunk, hogy mondjuk, ha épp az a szabály, hogy valaki maszkot kell, hogy viseljen, uh-huh, az egy primér szint, amit mi most be tudunk menni, hogy igen, ők maszkot viselnek. Uh-huh. De nagyon egyszerűen dekódolható, mondjuk eltelt 2-3 hónap, uh-huh, most már nem kell szabály szerint maszkot viselni.
Csak lehet.
Lehet, hál' Istennek, még az nem tilos, hogy maszkot viseljünk, de most már ennek a maszkviselésnek egész más az indítatása, uh-huh, mint mondjuk 3 hónappal ezelőtt. Nagyon egyszerű példát mondok, múltkor felszálltam a buszra, én hordok maszkot a tömegközlekedésben, én azt gondolom, hogy ezzel óvom magamat is, az embertársaimat is. Felszállt egy idős hölgy a fiával, és az volt a és mondta a fia, hogy mama, vedd fel a maszkot. Uh-huh. És az ő válasza az volt, hogy igen, felveszem, mert lehet, hogy ránk szólnak. Uh-huh. Felveszem, mert lehet, hogy be kell tartani. Tehát ott van a fejében az a, uh-huh, mozgó szabály, hogy mi van, hogyha most megint kötelező, vagy lehet, hogy van egy ilyen elvárás. De nem az a szabálykövetésnek az elsődleges rugója, uh-huh, hogy azért veszem föl.
Mert egyetértek vele.
Mert azt gondolom, hogy ezzel mást, uh-huh, uh-huh. és magamat, és szándékoltam módon ezt a sorrendet, uh-huh. mást is magamat megvédhetem, uh-huh. hanem azért, mert ez a szabály le van írva. Uh-huh. Ennek a szabálynak következményei lehetnek. Tulajdonképpen a szabálykövetés, azt gondoljuk, hogy egy ilyen homogén mesdje, viccesen szoktam mondani a fiaimnak, hogy az, hogy valaki úszodába jár, tehát lehet, hogy mindenki ott van az úszodában, de ennek tulajdonképpen nagyon sok oka lehet. Az egyik azért, mert jó uh-huh. testű akarna lenni, a másik azért, mert meg szeretném mutatni, hogy milyen izmos lett. Uh-huh. A harmadik azért, mert szeretné egy kicsit ott dagonyázni uh-huh. a pezsgőfürdőben, a negyedik azért, mert valóban úszni akar.
Nyilv,
de
attól még, akar.
Hogy ott van az úszodában, még az sem biztos, hogy az úszodában jelenlévők mondjuk 70%-a úszni akar az úszodában. Uh-huh. Tehát egy kicsit analóg, de mégiscsak azt gondolom, hogy ide illő példa, hogy attól még, hogy valaki maszkot látunk, mondjuk a maszkviselési időszakban, attól még korán sem mondhatjuk azt, hogy ők mind ebből a belső rugóból, vagy abból a belső kvázi igazságérzetből, vagy bölcsességből veszik föl. Azért veszik föl az emberek nagy része, és láthatóan a magyar társadalom nagyon szabálykövető, uh-huh. de attól még nem biztos, hogy belső rugóra szabálykövető, hanem a következményektől való félelemben szabálykövető. És az lenne szerintem a nagyon fontos, és az lenne a nagyon jó vagy ideális, hogyha el tudnánk odáig mozdulni, hogy a szabályok betartása az nem egy külső presszió következménye lenne, hanem valóban egy belső indítatás, nyilvánvalóan akkor, hogyha azonosulni tudunk vele.
Beiktatnék e közé valamit, okay. mégpedig ez az adaptív képesség. Tehát arról okay. szól a dolog, hogy a szabályokat talán azért tartjuk be, mert ezt mások is betartják, mert ez az együttélésnek a formája. Tulajdonképpen nem biztos, hogy egyetértünk vele, de az alkalmazkodásunk része ez a történet, mint hogy föl kell venni egy kabátot, ha hideg van, mint ahogy, ha mit tudom én, ha eső van, esernyőt tartunk a fejünk fölé. Tehát nem feltétlenül arról szól az egész történet, hogy mindennel egyet kell érteni, hanem belátni, hogy az az előnyösebb számomra. Ez nem feltétlenül azonos azzal, amit az előbb beszéltem. Tehát az, hogy valami belülről meggyőződés szerint tartja be a szabályokat. Tehát én egy közte betennék egy újabb mozzanatot, ami azért izgalmas, mert ez az alkalmazkodásról is szól.
Én azt gondolom, hogy amit te mondasz, az
egy
a két példa, uh-huh. az nem a társadalomhoz való alkalmazkodás,
az egymáshoz.
Nem, az pont a belátás. Tehát, hogyha a fázon felveszek egy kabátot, hogyha uh-huh. esik az eső, akkor józan belátással felfogom, uh-huh. hogy csak célszerű egy esernyőt feltenni a fejünk fölé. Uh-huh. De az az érdekes, hogy a járványkezelés egyébként, és szerintem azért is szeretnénk ezt a felmérést, és ezúton hívom fel a hallgatók figyelmét, hogy azon nyomban, ahogy megjelenik ez a felmérés, mindenki töltse ki, mert szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy a szabályokat még a józan belátás sem mindig, vagy nem megelőzi a józan belátást, az, amit te mondasz, uh-huh. a másokhoz való alkalmazkodás. Megint egy konkrét példa, templomi helyzet, 300-an vagyunk, 6 emberem van, maszk, uh-huh. és azt mondja az orvos ismerősünk, az orvos, uh-huh. aki nyilvánvalóan igazságérzet alapján és a biológiai adatok alapján azt kellene, hogy mondja, hogy hát mennek föl a számok, 300-an vagyunk, többen köhögnek, fel kellene, hogy vegyem a maszkot, de ő azt mondja, hogy úgy láttam, hogy a legtöbb emberen nem volt maszk, bár itt volt a zsebembe, de nem vettem fel a maszkot. Tehát tulajdonképpen, és szerintem ezt lenne érdemes, és ezt érdemes vizsgálni, és ezen gondolkozni, hogy hogy írja felül a mi alkalmazkodási vágyunk, és a többséghez való igazodási vágyunk, uh-huh. a belülről jövő igazságérzetet, azt az igazságérzetet, ami ad abszurdum, tudáson alapul. Uh-huh. Tehát van egy meggyőződésem, van egy A egyenlő, A plusz B egyenlő C szintű uh-huh. igazság, és fölülírja a kvázi matematikai igazságot a többiekhez való alkalmazkodási vágyunk.
Uh-huh. Értem.
Ez egy nagyon komoly kérdés, és ez...
Jó, de most a maszka példa, de valószínűleg nem maszkáról beszélünk, hanem egy csomó jogszabályról, ami hasonlóképpen hathat ránk.
Ugyanaz, ez egy nagyon eklatáns példa, mert uh-huh. ez egy veszélyhelyzet, tehát nem egy konkrét uh-huh. bűncselekményi szituáció, csak egy kvázi távoli veszély, plusz egy olyan helyzet, ahol tulajdonképpen egy egyéni szabadságjogról kell lemondani, vagy kell ellemondani a mások érdekében, a közösség érdekében.
Kapos ifjúság segítő magazinban dr. Sári Keszterrel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy az igazságról, és ahogy azt érezzük, mert ez a dolog nem együtt van sok esetben az emberek életében, és most éppen egy vizsgálatot próbált népszerűsíteni itt a műsor során, ami arról szólna, hogyha ez megjelenik ez a vizsgálat, hogy akkor töltsük ki, hogy mi a motiváció, hogy mi a csodáért tartunk be valamilyen szabályt, és mi nem.
Pont mert a Covid kapcsán, tehát a kettőt összekötve szeretném.
És valami olyasmit kezdtél nekem mondani, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül kell abszolút egyetérteni a jogszabály az, hogy kövessük, és ezzel végül is egyet tudok érteni, bár nekem mindig az idealizmusom arról szól, hogy az a jó jogszabály, amit mi magunk is betartunk, sőt, magunk alakítjuk ki. Sőt, erősen hiszem a társadalmak akkor jó társadalmak, hogyha a törvényeiket, szabályokat maguk alkotják, a maguk normáiból és mindenféle egyebekből. Csak az a kérdés, hogy Magyarországon ez a sokfajta norma mennyire engedi meg, hogy szintetizálódjanak jó jogszabályok. És én azt kérdezem igazából, amiről itt beszélgettünk, hogy jó, ez is rendben van, hogy az emberek így követik a szabályokat, mert józan belátásuk szerint érdemes betartani egy szabályt, mert következményei vannak, de hogy kell a gyereket erre megtanítani? Mert ugye igazság az, hogy a gyerekek igazságérzete az tulajdonképpen sokkal énesebb még a kezdetek kezdetén. A magára vonatkoztató jogszabályok, vagy a magánkra szabályok, igazságok, azok nagyon erősek tudnak maradni, sőt az az igazság, hogy az összes deviancia egyik fontos része, hogy az én erősebb marad, mint maga a jogszabály.
itt közben, amíg a zene szólt, nagyon kell a zene szólt, pont ezt beszéltük, úgy, hogy a legtöbb ember, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a társadalom nagy része, tehát 70-80%-a talán anélkül is jogszabálykövető, vagy szabálykövető, nem feltétlenül jogszabály, hanem szabálykövető, hogy végig gondolna, hogy mit tesz. Van az a maradék 20%, abból 10-et zseninek kiáltunk ki, 10-et pedig deviánsnak. Tehát tulajdonképpen ez talán szomorú kimondani, de hogy szükségszerűen magában hordozza majdnem minden társadalmi berendezkedés, hogy meg lesz az az X százalék, aki így vagy úgy deviáns, ahogy mondtad, az énje erősebb, mint a szabálykövetés, vagy a szabály az általa, vagy a többséghez való alkalmazkodási vágya. Ez lehet nagyon produktív, meg lehet nagyon destruktív. Nyilván, hogyha destruktív, akkor ennek rossz vége van, akkor ezt szankcionáljuk. Ez egy másik kérdés egyébként, hogy ezt miért szankcionáljuk. És egy másik kérdés, hogy azért szankcionáljuk-e, mert végre kis túlzással örülünk annak, hogy találunk magunknál rosszabbakat, és akkor kimondhatjuk, hogy na lám, ők a rosszak, mi pedig vagyunk a jók. Vagy azért szankcionáljuk, ami szintén jogos és igaz, mert a társadalmi együttélésnek mégiscsak vannak primér szabályai, és ugye itt jövünk el, vagy itt csatlakozunk be ahhoz, hogy ezt hogy tanítjuk meg a gyerekeknek.
Hogy tanítjuk meg
a felnövőknek, és hogy mindenkinek meg lehet-e tanítani. Nyilvánvaló, hogy az átlagos, vagy a nagy társadalomban, hogyha nézzük, azért pont múltkor gondolkoztam el ezen egyébként, ez egy érdekes dolog, amit felvetsz ilyen szempontból. Utaztam a BKV-n, mint ahogy ott szoktam, és pont azon gondolkoztam, hogy láthatóan nem, tehát nem a tanulásra kifejezetten vágyó fiatalokkal utaztam együtt, tehát nem
de
a...
De finoman fogalmaztál.
De tényleg, tehát nem az rendetlen. Volt, hogy most akkor rendetlenek
rossz
voltak meg.
Voltak.
Igen, de hogy úgy látszott, hogy most akkor nem az az alap gondolkodási séma, hogy akkor most én hazamegyek, és akkor nem tudom, Nietzsét akarok olvasni 17 éves koromban, vagy Dostojevszkin tépelődni, tehát hogy azért tudjuk, hogy a társadalom azért különböző szegmensekből, és ez így van jól. És pont ezen gondolkoztam, amikor ott utaztam, hogy de ezek a srácok is bemennek az iskolába.
Be bizony.
Tehát, hogy reggel ők azért gyűltek össze, megbeszélték, kicsit köpködtek, kicsit de ők, tehát ők a társadalom nagy része, és ehhez csatlakoznék vissza ahhoz a gondolathoz, amiről az előbb beszéltünk, mégiscsak szabálykövető. Tehát, hogy valójában valószínűleg nem az a motiváció, hogy ő most még egyszer meg akarja hallgatni a kovalens kötést, vagy szeretné Vörös Martit másképp megismerni, vagy most akkor ma felhorgat benne a vágy arra, hogy akkor nem tudom, a gombák különböző típusait ma megtanulja, és mégis bemegy az iskolába. Tehát az emberek nagy része egy ilyen kvázi automatizmusból működően, és nem azért, mert az a valódi vágy, meg belső motiváció. Tehát szerintem nagyon sokszor az értelmiség ott hibázza el, hogy a saját vágykészletünket rávetítjük a társadalom egészére. Hogy mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek belső motivációból, mindenkinek egy ilyen világmegváltó ambícióval, mindenkinek egy a mászlóféle, hogy a mániámat belehozzam, azzal a fajta önmegvalósítási vágyal, amikor már átlépünk saját magunkon, és másokért akarunk tenni, mindenkinek így kell élnie. Azt gondolom, hogy nem, és nem azért kell nem mindenkinek így élnie, mert vannak jók és kevésbé jók, hanem nem mindenki akar egyszerűen így élni. Tehát szerintem, amit el lehet várni, az egyszerűen az, hogy akár szívből, akár színből, ahogy ugye a Bibliában is van, de valamilyen szinten betartsuk ezeket az együttélési szabályokat. Az, amiről te beszélsz, az egy valóban egy ideális állapot, egy vágyott állapot, amire tényleg szeretnénk eljutni, bocsánat, hogy a levegőt bevágyok, vagy vágok,
persze.
Mert tudom, hogy már megszólalnád, hogy múltkor pont Pannenberg egy evangélikus teológus, és a mi az ember típusú kérdése keresi az egyik műve a választ, és ő azt állítja, hogy az ember az a tulajdonképpen az emberen túli létre, az Istenre és a világra nyitott lény, aki állandóan keresi az élet értelmét és igazságát. De az a kérdésem mindenféle kirekesztés és gonoszság nélkül, hogy ez minden embere igaz-e. Tehát én azt gondolom, hogy nem minden ember akarja megtalálni az élete értelmét, nem minden ember azon tépelődik, hogy amikor fel kell, hogy most akkor milyen nagyszerűséget és saját magát meghaladó, az énjét túlhaladó valóságot építsen föl, hanem egyszerűen szeretne nyugodtan élni, felkelni, elmenni az iskolába, munkahelyre, enni, inni, a legegyszerűbb igényeinek, szükségleteinek elegetetni, és békében lenni a többiek. És ezen nem mutat túl. A 90% vagy 80%, nem tudom, most százalékot nem tudok mondani, nem mutat túl az embereknek
érdekes,
a vágya.
Érdekes, hogy beszélsz, egyfolytában figyelem, és azra gondolok, hogy a csomó ember a jogszabályokat nem így éli meg, hanem akadályként, nehézségként.
Melyik jogszabály? Hát, az adózási jogszabályok? Az feltétlenül.
Van egy csomó szabály, amitől nem feltétlenül teszi könnyebbé az életet. Tehát sok bizonyos szempontból nehézségeket jelent ahhoz, hogy valamit elérjünk. Tehát ilyen szempontból most úgy beszélünk, általában beszélünk a jogszabályokról, és azt mondom, a jogszabályok egyrészt keretet tartanak, másrészt akadályoznak. Bizonyos szempontból korlátok között tartanak. Abban az értelemben, hogy bizonyos társadalmi elvárásoknak megfelelően jöttek létre, ugye? Ezek a szabályok, és azt valahogy be kell tartani. És én a szempontból az érdekes benne, hogy mennyire látjuk az értelmét. Hogy mondjak egy példát, azt mondtad, amikor az iskoláról beszéltünk, azok a gyerekek, akik egyébként égetnévalóak, finoman fogalmaz.
Még csak azt mondom, valószínűleg nem oda vágynak elsődleges iskolába, mert elevenek, igen.
Igen, de lehet, hogy azért ő iskolába vágynak, mert találkozni szeretnének a barátaikkal.
A barátaikkal, de nem tanulni akarnak.
Elképesztő nagy élmény számukra, két szünet, ugye, közben ilyen elviselni való órák közepette. Hogy pont erről van szó, hogy más az elvárás ilyen szempontból. Tehát ők az értelmes szabályokat el tudják fogadni. Rengeteg ilyen sráccal szoktam beszélgetni, és az az igazság, hogy vannak az iskolarendszernek sok olyan módszere, ami kifejezetten nyüzsgős, mozgós, veszekedős, kiabálós, és vannak olyan iskolai módszerek, amikor ülnek a gyerekek a padok között, talán még a kezüket hátra is teszik, és engedelmes tekintettel néznek a középen álló tanárra, aki mondja a nagy okosságokat, és áhítattal figyelik. Ez a kétfajta iskola dominál ebben az értelemben, és én szerintem azok az iskolák érdekesek, amelyek olyan kereteket tudnak teremteni a tanuláshoz, amelyek elfogadja a nyüzsgést, mozgás, mozgalmat, sőt egymással való kommunikációt is, mert a célja az, hogy megtanuljunk, megragadjunk egy ismeretet, közösen fel tudjuk dolgozni. Tehát az értelmes szabályok híve vagyok ezt ebben az értelemben. És az értelmes szabály abból a dologból következik, hogy elfogadjuk a szabályokat. De nekem az az érzésem, hogy sok ember nem is biztos, hogy érti a szabályokat. Nekem az az érzésem, hogy maga a jogszabályokkal kapcsolatos ismereteink borzasztóan kevesek és szegényesek. Legalábbis ez a mostani
kényszer. Én ezért vagyok nagyon kíváncsi egyébként erre a felmérési eredményekre is, hogyha majd kikerül a felmérés az online térbe. Én csak a saját szociális közelteremből tájékozódom. Nagyon sok olyan ismerősöm van, igen, akik tanultak,
igen,
nagyon okosak, baromira nem értenek egyet a szabállyal, de betartják. Tehát, hogy nem evidensen kapcsolódik össze. A másik meg, amire reflektálnék, amivel tökéletesen egyetértek, hogy egy csomó olyan, tehát, hogy van egy csomó olyan fiatal, aki azért nem fér bele egy keretrendszerbe, mert hogy nem tűri meg a rendszer az abból való kilógást, az izgés mozgást,
És az jó rendszer?
Nem.
Köszönöm.
Nem, egyáltalán nem jó rendszer, csak annyit szeretnénk mondani, hogy szerintem te is, és én is, mi alapvetően mégiscsak azzal a, tehát mi is egy speciális mintában gondolkozunk. És én most az utóbbi időben, tehát mivel te az ifjúsággal való foglalkozásod okán, és általában a zűrös ifjúsággal való foglalkozásod. Tehát, hogy azért vagyunk itt, mert hogy mind a kettő ugyanabban gondolkozunk. Meg én is, mint kriminológus, mi mindig azt a szegmenst nézzük, ami a legkritikusabb, a legnehezebb helyzetben van, akit nem fogad be a társadalom egésze, aki azért küzd, mert egy csomó háttér problémája van, mert szeretetlen, mert a családja nem oké, mert valóban élesen reflektál, és valóban az igazságtalanságot ő leveri a másikon, vagy leveri saját magán, és ez egy nagyon-nagyon tüzesen előjövő és megjelenő szimptóma.
Na ez az én igazi megjegyzésem. Ez a kérdés.
De, és ez tök igaz. De mi megint csak egy keskeny alagútból, ami egy nagyon fontos alagút, ahonnan nézünk, mert egy csomó ember meg ezt nem látja, de az emberek nagy többsége és jelentős többsége mégsem így él, és nem ezt a tüzesen reflektáló csoportot látja.
Én értem, csak azt is gondolom, hogy a többség is botlik. Tehát én azt hiszem, hogy olyan világban élünk, ahol lehetetlen úgy élni, hogy ne csináljunk valami kis apró kis butaságot, nem feltétlenül ilyen lényegbe törő valakinek egészségére, vagy akár még a vagyonára kárt törő lépést is, de el szoktunk követni egy csomó kisebb-nagyobb hibát. És addig jó, amíg ebben az értelemben ugye nem történik semmi, nem találkozunk valami akadálya, jogszabály akadálya, esetleg valami büntetéssel, hanem amikor ez megtörténik. Tehát, hogy hogyan tudunk azoknak az embertársaiknak a botlásaira, tévedésére reagálni, akik a létező igazságérzetünket is sértik. Tehát, és hogy mennyire, érted a dolgot, én azt gondolom, hogy addig jó, amikor van egy általános jogszabály, amiben mindenki mindent betart, jogi keret, így akarom mondani, de ha nem tudjuk betartani, mennyire befogadó ez a világ, mennyire befogadó ez a jogi keretrendszer ebben az értelemben, mennyire engedi meg, hogy változzon valaki. Mit tartok most?
Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert egy nagyon gyakorlatias példát mondanék, hogyha ha én üvöltözök a gyerekemmel, szerintem, hogyha bármelyik szülő tegye a szívére a kezét, szerintem nincs olyan szülő, vagy akkor az meg megint őszintétlen az én véleményem, szerintem ez már habitus meg temperamentum kérdése. A legtöbb szülő időnként üvöltözik a gyerekével, lehet, hogy még a fenekére is ráüt, hogyha krízis helyzet van, vagy azt mondja, hogy ne menjen.
Törvényt tiltja.
Tudom, de hogyha nem tudom, át akar szaladni a piroson, és nem tudom, tehát hogy azért ez sok ember előfordul, vagy ad abszurdum, üvöltözik a házastársával, vagy elege van, vagy összetör egy tányért, vagy bármi. Ez mindaddig egy tulajdonképpen legitim dolog, amíg nem kerül mondjuk ez a házasság, vagy a párkapcsolat,
rovására,
vagy bármi, nem, jogi mederbe, tehát nem kezd ez egy bontó per tárgya lenni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy addig tulajdonképpen ezeket a dolgokat részben nem érzékeljük, tehát ezt is ketté választanám, mert még csak ez sem lehet egy ilyen, tehát nem lehet homogén módon kezelni. Tehát, hogy a normális emberi kapcsolatokban benne van a konfliktus. Még akár a hangos konfliktus is. De ez a hangos konfliktus abban a percben, hogyha bontó perc, tehát nagyon egyszerűen saját életünkre gondolunk, ha mondjuk én azt mondom, hogy most holnap elválnék a férjemtől, akkor biztos tudna a szomszédság olyat a terhemre mondani, hogy hát bizony hangos volt, hát bizony hangosan kiabált, vagy akármilyen ismerősünk, rokonunk, egykor nem bánt jól, ami addig egyáltalán nem merült föl kérdésként. Tehát ahogy a jog belép a saját, a privát szférádba, vagy a saját életedbe, akkor olyan cselekmények, vagy olyan emberi magatartások, amik korábban, mert hogy nem merült föl krízisként, vagy nem kerül be egy ilyen szakítópróbaként, nem Onnantól nem indiferens, onnantól, onnantól számít.
Lesz. Igazolja és abban.
Onnantól azt fogja látni azt, hogy melyik fél milyen volt. Uh-huh. Holott egyébként meg ezzel a mondjuk kicsit latinos temperamentummal, hogyha a párkapcsolatban ez belefér, akkor ez bőven lehet működtetni 20-30-40 évig.
Mm-hmm. Senkinek nem zavaró.
És senkinek nem zavaró. Lehet, hogy a szomszédságnak zavaró, mert egy kicsit hangos a házaspár, vagy kicsit hangos ez a család, mm-hmm. de egyébként, ha nekik jó, akkor végül is hol, és ez az egyik része a történetnek. A másik része a történetnek, amikor ugyanúgy hallod, mm-hmm. hogy ez most már mondjuk túlmegy azon a ponton. Mm-hmm. Tehát nem a szeretetteljes latinos együttélés, uh-huh. hanem ott már valóban bántalmazás van, és ott sem lépsz be. Tehát ugye ezek ilyen nagyon-nagyon, jó, ez nyilván a privátszféres családjog mindig a legkeményebb, és a legnehezebben lehatárolható ennek az igazságnak a kérdése, de mégiscsak egy mozgópont, nem?
Egy olyan példa ez, amikor a mások történeteiben keresik az igazságot, nem is a sajátunkba, és akkor a különböző jelenségeket igazolásként támasztunk, és azt mondjuk, hogy neki volt igaza, meg hát már régóta lehetett látni, hogy már ilyen szempont, ugye erről beszélsz, és ugye az igazságot keresik ebben az egész történetben, az igazság érzetet, hogy igen, teljesen jogos, hogy ők már szétmentek, mert mennyi minden nem köszönt például az asszony már évek óta nem köszön, ugye? Ez is egy érve lehet ebbe azért. Erre gondolsz? Ilyenekre gondolsz?
Itt nem is azt mondom, hogy az igazságot keressük, hanem az igazság alátámasztására. Tehát van egy, uh-huh. akkor válik fontossá egy-egy aktus jogi szempontból, uh-huh. amikor, és akkor lesz ez kérdés, hogy most ez igazság volt-e, vagy nem, vagy hogy kinek volt igaza, amikor ez már konkrétan egy ilyen, amikor a belső működés számára is kérdésessé válik, de különben számunkra indiferens. Tehát
igen,
ez egy ilyen...
de alátámaszt olyat, ami nem is biztos, hogy helyes.
Ez így van.
Tehát ilyen szempontból az az igazságérzet, vagy ezzel kapcsolatos érzések, amik ugye munkálnak a külső szemekben, azok még ártalmasak is tudnak lenni, vagy kártékonyak. Akkor úgy is lehetne mondani, ez a deviancia a külső megítélésének a klasszikus tárgya, ugye tartalma, így is lehetne mondani, igen?
Onnantól lesz deviáns, amikor, tehát nagyon sokszor akkor pecsételődik deviánssá gyakorlatilag, igen. Amikor egyrészt krízis helyzet van, amikor már a külvilág számára is egy ilyen szakító próba van. Yeah, yeah. Hogy nem azért nagyon nehéz kérdés szerintem az igazság is.
És az annak az érzése.
És annak az érzése, mert nem biztos, tehát nem az, hogy nem biztos, de hogy egy adott pontból visszanézve mérlegeljük. Uh-huh. És onnantól kezdve válik ez egyáltalán relevánssá. Uh-huh. Különben csak azt mondjuk, hogy habitus. Let's don't worry, my brother, in this world we are all the same. We must find peace. We must find it together. It's not far away from your heart. You've got the good vibration. Let your heart follow the rhythm. When the voice gives you emotion, you have to feel peace. When the butterfly dances in the sky, when you want to sing what you like, you've got the good sensation.
You've got the good sensation. You've got
A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban dr. Sárik Eszterrel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mi az igazság és azt hogyan érezzük, és belecsúsztunk mi már annyi mindenben, ami létezik. Ilyen szempontból ugye a jogkövetés, ez ugye azt feltételezem én, ugye, hogy az egyet is kell értened a jogszabályjal, és Eszter megóvott engem, hogy elég, ha csak elfogadjuk, elég, ha tudomásról veszünk, és nem érezzük ebben az értelemben akadálynak, akkor ezt most ezzel tenném. Mert sok ember számára a jogszabály mégis kereteket jelent és korlátozásokat, ezért is vetettem föl, hogy a gyerekekkel hogyan lehet megtanítani az igazságérzetet önmagában, hogyan lehet a javára fordítani, az igazságból jogkövető, hogy lehet egy tizenéves, akinek no, sok esetben egy csomó akadály van a hétköznapi életében. Nem biztos, hogy mindig, amit csinál, azt mindenki el szokta fogadni. Mint hogy te mondtad az iskolai példát címen az előző részben is, hogy a gyerekek bemennek az iskolába, és rengetegszer rájuk szólhatnak nagy valószínűséggel, és folyamatosan korlátokat élnek meg. Hogy lehet aznak a világnak megtanítani a jogszabályokat, aki tulajdonképpen folyamatosan akadályokkal találkozik? Ugye ebben a világban dolgozunk. Ugye, tehát tulajdonképpen számukra az emberi együttélés szabályai, meg a létező törvények, meg a jogszabályok is egy és egy ez hasonló élményeket jelent, nem jó, amit csinálunk. Mindig valaki beleszól. Mindig valaki azt fogja mondani nekünk, hogy nem csinálod elég jól, miért nem csinálod úgy, miért nem csinálod, hogy ránk szólnak. És van egy ilyen világ ebben az értelemben, ő számukra hogyan lehet átadni gyakorlatilag azt a dolgot, hogy érdemes egy jogszabályt betartani, mert kevesebb konfliktusunk lesz a hétköznapi életben, amit a többség kínál.
Nyilván akkor most eddig mondhatjuk azt, hogy azokról beszéltünk, akik az a többségi társadalom, hogy úgy mondjam, tehát akik úgy automatikusan abban szocializálódnak, hogy érdemes a szabályokat betartani, mert végül is az ő javukat szolgálja, és mindenki így él a környezetükben. Ez egy másik, tehát egy, mondhatjuk, hogy szinte teljesen másik történet az, amikor valaki úgy nő föl, hogy ő a szabályok egészét, vagy nagyon sok szabályt valóban mint korlátot, vagy mint akadályt él meg.
Nem is ismeri, csak akadályt.
Nem ismeri, és azt látja, hogy tulajdonképpen azok a szabályok, amik körülötte vannak, vagy amik a többségi társadalmat szolgálják, vagy óvják, vagy egyáltalán mederben tartják, az számára járhatatlan út. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy ott kell elkezdeni gondolkodni.
Nem tudjuk, hogy járhatatlan, csak neki akadályokat jelent.
De valamiért, tehát hogy oda mennék vissza, hogy a többség számára, tehát ha van nagyon praktikusan nézve, van a többség számára egy járható, kitaposott út.
Így van.
A többség számára fel sem merül, hogy erről az útról letérjen. Valamiért számára viszont ez az út, ez mégsem járható. Tehát nem. Neki ez nem jó. Neki akadályok tömkelegét mutatja föl.
Lehet, hogy csak neki egyszer történt vele egy trauma, és utána már mindig
így
érve.
Ez így van. Tehát, hogy ez, de mégis azt mondom, hogy attól, tehát abban kell szerintem pontosnak lenni, vagy arra kell odafigyelni, hogy ez egy kisebbségben lévő, ám de nagyon-nagyon fontos csoport, akiket meg kellene, tehát nyilván az a kérdés, hogy ezeket az embereket, vagy ezeket a fiatalokat, hogy lehet
én egy kicsit szélesebben
fogom vonzóvá tenni számukra.
Szélesebben fogom föl. Én azt mondom, hogy veled is, meg mindenki más előfordulhatnak nehéz periódusok, amikor sorozatban akadályba ütközünk, és ha nem is olyan módon éljük meg, mint ez a csoport, akire te most kezdesz mutatni, de mi is nagyon sokszor hirtelen zavar támad a környezetünkben. Zavar támad, mit tudom én, most nem akarok példákat, ha sokat lehet mondani, de az is lehetséges, hogy hirtelen, mit tudom én, elvesztettünk egy csomó embert a környezetünkben. Hirtelen megjelenik egy nagy számla, amit be kell fizetni. Tehát hirtelen megérik egy olyan fajta presszió a környezetünkben, amiben a szabályokkal hirtelen nehezebben tudunk nagyon normálisan tovább élni. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a deviáns, vagy nehezebb társadalmi csoportok, vagy a problematikusabban alkalmazkodó emberek történetéről beszélek, hanem a hétköznapi életben is előfordulhatnak nehéz periódusok.
Nyilvánvalóan mindenkinek az életében előfordulhatnak nehéz periódusok.
Így van.
De a legtöbb embernek, tehát hogyha az átlag embert nézzük, mégsem a legeklatánsabb, vagy a legélesebb problémája a szabályok betartásában van. Tehát én meg ezt mondom, hogy, hogy persze szembe jöhetnek olyan helyzetek, ahol már ezzel is meggyúlik a baja, de általában nem, tehát hogyha tehát még nem azt állítom, hogy akinek a szabályok betartásával problémája van, az mind deviáns. Tehát ez egy borzalmasan leegyszerűsítő dolog.
Ezt akartam előhozni.
Azt akarom mondani, hogy nyilvánvalóan azoknál az embereknél, ahol kvázi homokszemcse kerül, de ez nem egy számla befizetése legtöbbször, hanem mondjuk tényleg az ő életében olyan traumák, amire te is utaltál, tehát amire az emberek valóban nem mindig kellőképpen érzékenyek. Most egy ismerősöm mesélte pont ezt, és szerintem gyakorlati példák a legjobbak. Egy kislány, aki a 10-es éveinek a, nem tudom, tehát hogy 12-13-14 éves, és öngyilkosságot kísérelt meg. Uh-huh. Tehát ezek a példák segítenek abban, hogy amikor nincsen olyan járható út. Tehát az a kitaposott út, ami előtte van, vagy amit a többiek viszonylag simán járnak, az számára nem járható, mert olyan sok fájdalom érte az életében.
Váratlan dolog.
Olyan traumák érték, olyan úgy nőtt föl, hogy az édesanyjának több olyan kapcsolata volt, ami bántalmazó kapcsolat, tehát akkor már eljutottunk mégiscsak. És azért nem jó szó a deviancia. Lehet, hogy jobb szó lenne az, hogy egy traumatizált, vagy többszörösen traumatizált élet, ahol nem evidens az, hogy van egy stabil nevelői közeg, aki vagy anya és apa, vagy csak egy anya, vagy csak az apa, de valaki, aki stabil. Tehát aki megél egy olyan életutat, ahol a széles út, az emberek által használt, vagy alkalmazott, bevált széles út nem járható út, és felmerül egy viszonylag pitinek tűnő elutasítás kapcsán, hogy ő véget vet az életének. Itt már nem itt most ez szabálykövetés. Szabálykövetés az, hogy életben akarunk-e maradni, vagy nem. Igazságérzet, hogy életben akarunk-e maradni, vagy nem. Tehát nyilván ezek szélső példák. De azt gondolom, hogy itt a széles út és a keskeny út, és nem a Biblia értelemben vett, tehát nem a Jézus által kitaposott keskeny út, hanem a legtöbb ember számára járható út, de az érzékenyebbek, a traumatizáltabbak, a világ egészére kevésbé fogékonyak számára nem járható út, az viszont egy számos csapdát jelent.
Figyelmetlenek.
Ott bizony akadály lehet a klasszikus értelemben vett szabály, mert ott még a legegyszerűbbnek tűnő számunkra, vagy legtöbb ember számára legegyszerűbbnek tűnő kommunikációs szabályok. Az emberi együttérés szabályai, hogy odafigyelek, nem tudom, kedves vagyok, kölcsönösségre vágyom, én adok, te adsz. Ezek sem biztos, hogy tehát a jogszabály ettől még messze van. A jogszabály az már akkor csap le, amikor viszont szerintem ezekbe a történetekben még bejön egy szociális hátrány is. Tehát nem csak érzelmi hátrány, hanem még ehhez bejön egy olyan szociális deficit, ami, hogyha kettőt összeadjuk, tehát megvan ez a traumatizált
helyzet,
szabályokat nehezen tartó, számos problémával küzdő, és nincs hozzá, mert ezekből nagyon sokszor még ki tudja húzni, hogyha egy viszonylag stabil anyagi háttér van, vagy bevett magatartási minták, hogy igen, nem tudom, XY a családban erőszakos, bántalmazó, de azért mindig mindenki tanult, valahogy mégiscsak járja azt a klasszikus utat, dolgozik, lehet, hogy alkoholista lesz, lehet, hogy egy idő után depressziós lesz, de ezt nem szankcionáljuk. Alkoholista lehet, depressziós lehet. De ahhoz, hogy olyan mértékű szembefordulás következmény, vagy olyan szembefordulást indukáljon, ami viszont már jogszabály kikerülést, vagy jogszabályi akadályt jelentsen, ez valóban már egy nagyon keskeny mesdje. És ezekkel a fiatalokkal és ezekkel az emberekkel foglalkozunk mi. Uh-huh. És mintha elfeledkeznénk arról, hogy egyébként, vagy nem biztos, hogy elfeledkezünk, de hogy ott van egy nagyon nagy halom, amit nem sorol be a társadalom deviásnak, vagy nem, mert nem tekint veszélyesnek, maximum magára nézve veszélyes, de az meg, ugye?
Igen, csak itt alapvetően ebben az értelemben nagyon érdekes, most, amit egy fejebb nem foglalkozik vele, az a legvégével szeretnék foglalkozni, mert azt mondjuk, hogy ha igazságról beszélünk, akkor az igazság érvényesülésének, ugye a jogszabály jelen szempontból elvileg a kerete, elvileg. Annak az igazságnak, amit közösen elfogad.
Közösen elfogad.
Igen. És ilyen szempontból ez az érvényesítése, a jogszabályok érvényesítése, az sok esetben szankciókat kell, hogy jelentsen, ugye?
Ez a büntető jogi vagy szabálysértés.
Ebben az értelemben. És az a helyzet, hogy ebben az értelemben meg sokszor inkább szolidaritás, vagy egymás támogatásának az igénye, ebben az értelemben a helyzet korrekciója, nem feltétlenül a szankció. Tehát sok esetben azt gondolom, hogy az igazság érvényesülésének nem feltétlenül a jogszabályi szankció az jelöli útja, hanem sokkal inkább a szolidaritás, egymás segítése, vagy annak az előretartása, amit úgy hívnak, hogy bizalom, hogy nem érdeke neki másféleképpen szembe menni a világgal, be fogja látni, és a következő alkalommal nem fogja elkövetni. Mit tetszik ehhez szólni?
Azt tetszem szólni, hogy, hogy lehet, hogy nem feltétlenül népszerű itt ez a gondolat, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a János első levele a Bibliában ugye pont azzal a dilemmával foglalkozik, János első levelének harmadik fejezete, hogy az igazságosság, tehát pont ez a kérdés, az igazság cselekedj igaz módon, tehát, hogy két feladatunk van, igazságot cselekedni, és szeretni embertársainkat, szeretni testvéreinket. És tulajdonképpen egy ilyen nehéz definíciós csűrcsavarba kerül bele a levél, hogy akkor mi is az igazság. Uh-huh. És tulajdonképpen nem tud másképp kijönni belőle a szerző, úgy mondjam, a szent szerző, mint hogy azt mondja, hogy az igazság és az igazságos cselekedet az nem semmi más, mint a szeretet. És tulajdonképpen te is ezt mondtad. Tehát, hogy lehet ezt jobbra tekerni, meg balra tekerni, de mégse tudunk jobbat feltalálni az igazságosság alapjául, mint hogy megpróbáljuk szeretni és elfogadni embertársainkat, és ez a szeretet, ez az, amikor együtt érzünk, amikor valóban nincs annál igazságos, mert hogyha igazságosak vagyunk, de szeretet nélküliek, akkor hiányzik a méltányosság.
Így van,
akkor az megint csak nem igazságosság.
És hideg szabályokról van szó.
És akkor azért ideg, akkor megint nem szeret, egy csomó embert nem szerettünk jól, egy csomó ember számára igazságtalan lesz. Tehát mégiscsak...
Még a jogszabály is igazságtalan tud lenni,
abszolút.
Ha nem kíséri ezt tulajdonképpen.
A szeretet.
Vagy az a fajta most akkor más lefordítom, másféleképpen legalább szolidaritás, legalább segítés, legalább megértés.
Miért félünk legalább, ettől a szeretet
nem félek
szótól?
A szótól?
Miért félünk ettől a szeretet szótól? Azt félek, gondolom, hogy a szeretet szó az
sűrítés.
Pont, hát ez sűrítés, amit lehet ezer szára.
Én megbontom, ennyit teszünk ezt.
De nincs jobb ennél, tehát hogy baromi bonyolult, mert csak nagyon sok mindent magában foglal, és lehet rosszul szeretni, és jól szeretni.
Így van.
De... valahogy mindig ettől van egy ilyen riadalom, hogy jaj, szeretet.
De én vitatkozok is veled. Esünk. Miért kell nekem ahhoz szeretni, hogy valakinek segítsek?
Miért kell ahhoz megijedni a... Tehát attól, ha már segítünk valakin, akkor már egy kicsit szeretjük, mert ránéztünk.
Há, jó, csak én mondom, nem feltétel. De alapvetően
az... Szerintem meg feltétel, mert ahhoz, hogy igazán, hogy picit is segíteni akarsz. Nagyon egyszerű példa, hogyha nem behúny szemmel adod oda még a hajléktalannak sem azt a nem tudom,
persze.
Egy szemcsokoládét. És azért adod oda, mert várod, hogy felcsillanjon a szemed.
Jó, de ha a jogszabályalkotó, jogalkotó igen? Így gondolkodna, és azt mondaná, hogy tulajdonképpen olyan szabályt alkotok, amiben beengedem azokat az embereket, akik botlottak. És ezért a szankciókat is olyanná akarom tenni, ami arra alkalmasat teszi, hogy elkerüljük a következőkben. Tehát így alkotom meg a szabályaimat, és nem pedig úgy, hogy a szankció dominál, és nem feltétlen a megértés, akkor így izgalmasabb helyzet elé állunk, nem?
A büntető jog az nyilvánvalóan magában hordozza tehát van egy végső határ, amikor bizonyos dolgokat szankcionálni kell. De azt gondolom, és ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy az a büntető jognak van egyfajta fokozatossága. Tehát nem egyből lő, De az is tény, hogy, hogy a gyakorlatban nagyon sokszor azok a, azok a tehát aki szegény, az a legszegényebb. Tehát József Attilánál jobban eszem lehet megírni. Tehát aki szegény, sok szempontból is valóban hátrányos helyzetű, az hátrányban került tulajdonképpen az igazságszolgáltatásban is, és akkor ugye megint itt vagyunk az igazságszónál, vagy a jog előtt is nagyon sokszor hátrányokat szenved el, de azért tényleg nem az első szóra ütnek le. Egyébként ezúton szeretném ajánlani, Tihanyi Miklósnak jelent meg most egy monográfiája, Bűn, hit, szabadulás címmel, és ő pont a fogvatartottak körében nézte egyébként a hitéletnek a fontosságát, meg egyáltalán a börtön pasztoráció és a börtönmissziós tevékenységnek a fontosságát, és gyakorlatilag ott is, és látszólag kicsit távolról kapcsolódom, de hogy tulajdonképpen ebből az írásból is az derül ki, hogy ugye megjelenik a keresztény lelkületben is az a kettősség, meg az a nehézség, hogy egyáltalán hogy álljunk az állami igazságszolgáltatáshoz. Hogy ha megjelenik a Bibliában az, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, akkor milyen alapon ítéli el az egyik ember a másikat. De tulajdonképpen az egyházak is, meg hát ez alapvetően a keresztény gondolkodás is azzal a feltétele, és szerintem mit kapcsolódik össze az összes igazságszeretet motívum, amiről eddig beszéltünk. Meg kell, hogy enged, tehát a bűnnel kell szigorúnak lenni, és nem a bűnössel. És az egyházak se tudnak más, mint azt mondani, hogy végülis a társadalmi együttélést valamilyen módon biztosítani kell. Tehát mégiscsak kell, hogy legyen következmény. Tehát azt mi sem gondolhatjuk úgy, hogy mi abszolút együtt érzünk az összes deviáns és az összes háttértörténetet ismerjük, és nem ismerjük, de törekszünk a megismerésre. Nem gondolhatjuk azt, hogy ne legyen következménye.
Így van.
De hogy a jóvátétel, a reparáció, a szeretetteljes megbocsátásnak a lehetősége mindig ott kell, hogy legyen.
A változás lehetősége.
Tehát a változás lehetősége az elkövetőben, és a jóvátétel, a bocsánatkérés, az elkövető és az áldozat között, és az áldozat részéről meg a kvázi megbocsátás, ami lehet nem csak a konkrét áldozat, hanem kiterjesztett értelemben, ugye egy szélesebb értelemben vett áldozati kör, vagy sértetti kör, ugye ez az általános sértett, tehát hogy van egy ilyen fogalmi tágulása is már az utóbbi időben az áldozatnak, ami nem csak a konkrét áldozat, vagy konkrét sértett, hanem a társadalom egésze, ha ő megbocsát. Tehát ez azt gondolom, hogy az igazság és szeretet szerintem kéz a kézben kell, hogy járjanak, akkor vagyunk jóban.
Én köszönöm szépen ezt, és azt úgy beszélgetünk erről a témáról, amiről nagyon sokféleképpen lehet még. Szerintem az az okos, hogy a hallgatók tovább folytatják ezt a maguk módján, a maguk nyelvén. Az a lényeg, hogy az igazságérzet ebben az értelemben megérdemli, hogy sokat foglalkozunk vele. És köszönöm szépen a beszélgetést Sári Keszternek, köszönöm a segítségét Márkus Mártinak ma a technikai pultoknál, hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabadnás hallották, viszont hallásra.
Köszönöm szépen. Shall love me.